frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentszéki Sajtóközpont február 27-én közleményben adott hírt, a február 14-e óta a római Gemelli klinikán tüdőgyulladással kezelt Ferenc pápa állapotáról. A közlemény szerint a Szent Atya jól aludt, pihen. Az előző este kiadott közleményben részletesebben számoltak be állapotáról és a kapott kezelésekről. A Szent Atyánál továbbra is magas áramlású oxigénterápiát alkalmaznak, nem lépett fel nála aszmás jellegű légzési nehézség. Folytatják a légzőszervi fizioterápiát. Bár enyhe javulás tapasztalható, a prognózist továbbra is fenntartásokkal kell kezelni. Szentmisét mutatnak be a magyar püspökök Ferenc pápáért. Erdő Péter bíboros esztergom budapestiesek vezetésével szentmisét mutatnak be a római Gemelli klinikán tüdőgyulladással kezelt szentatyáért. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai hétfő este 18 órától a Szent István Bazilikában, közölte az esztergom budapesti főegyházmegye. Azt írták, csatlakozva a Rómában és szerte a világegyházban elkezdett közös imádságokhoz, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai március 3-án este 18 órától a budapesti Szent István Bazilikában közösen tartanak szentmisét Ferenc pápáért, amelyre szeretettel várják a híveket. Úgy fogalmaztak, meghatottan emlékezünk 2023-ban hazánkban tett látogatására, amikor ugyanebben a bazilikában találkozott egyházunk képviselőivel, és tiszteletét fejezte ki nemzetünk szent erekjéje, a Szent Jobb iránt. A Szent Misét élőben közvetíti a Szent István Rádió és Szent István Televízió is. A kormány 10 milliárd forintos tőkealap létrehozásával segíti az innovatív vállalkozásokat, közölte Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára. Elmondta, aktívabbak lettek a magyar egyetemek a szellemi tulajdonvédelem terén. Tavaly több mint 140 szabadalmi bejelentést tettek az intézmények, ez több mint kétszerese az egy évvel korábbinak. Bódis László elmondta, a szabadalom 20 évre biztosít védelmet a feltalálónak, annak érdekében, hogy ő részesülhessen a termékből származó haszonból és jövedelemből. A kormány az év második felében vezeti be a nyugdíjasok áfa visszatérítési programját, amelynek kidolgozásával a nemzetgazdasági minisztert bízták meg, közölte Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Elmondta, a kormány a miniszterelnök évértékelőjében bejelentett intézkedéseket megtárgyalva felhatalmazta a nemzetgazdasági minisztert, hogy dolgozza ki a nyugdíjasokat megillető áfa visszatérítési programot. A kormány meghatározta, hogy az intézkedésnek a zöldségre, a gyümölcsre és a tejtermékekre mindenféleképpen ki kell terjednie. Március 14-ig várja az iskolák és óvodák jelentkezését a vízivást népszerűsítő Happy Hét programjára a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A szervezet MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, a március 17-én induló 15. tematikus egészséghéten a vízivás jótékony élettani hatásáról hallhatnak a gyermekek, megtudhatják, hogy miért a víz a legjobb szomjoltó, és kreatív módszerek, praktikák segítségével növelhetik a napi vízbevitelüket. Hozzátették, idén rekordkísérlettel szeretnék ünnepelni az úgynevezett Happy hetet. Mint írták, a gyermekkori túlsúly és elhízás megakadályozásának egyik kulcsa a megfelelő folyadékbevitel. Salgó-Tarján közúti tehermentesítésének lehetőségein dolgoznak az Építési és Közlekedési Minisztériumban. A folyamatról Pántya József út- és vasútépítésért felelős helyettes államtitkár adott tájékoztatást a Nógrádi megye székhely közgyűlésén. Elmondta, a kidolgozott tervek a harmadik negyedévben készülnek el. Pántya József az ülésen emlékeztetett arra, hogy a 16 kilométeres elkerülő útról, a négysávosított 21-es főút továbbépítéséről, Salgó-Tarjántól a szlovák határig Lázár János építési és közlekedési miniszter egyeztetett decemberben Salgó-Tarjánban a tárca vidéképítő útján. Tovább romlott a levegő minősége az országban, a szálló por miatt már az ország jelentős részében veszélyessé vált a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján közzétett, az előző napi méréseket ismertető térkép szerint. A csütörtökön közölt adatok szerint veszélyes a levegő minősége többek között a Sajó völgyében, Putnokon, Kazincbarcikán, Sajó Szentpéteren, Miskolcon, valamint Hernádszurdokban, Nyíregyházán, Egerben, valamint több dunántúli városban is. Végül az időjárásról. Északnyugat felől egyre több helyen felszakadozik, csökken a felhőzet. A csapadék zóna és a vastag front felhőzet reggelre nagyrészt a keleti harmadra szorul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +6 fok között alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Javult a pápa állapota. Szerdán éjjel jól aludt, csütörtökön folytatódtak a kezelések. Az enyhe veselégtelenség is elmúlt. A Szentek Ügyei Dikasztérium dekrétumai szentiavatásról, életáldozatról, hősies erényekről. A pápa bizottságot hozott létre a Szent Széknek szánt adományok ösztönzésére. Ablaktisztítás. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 8. vasárnapra. Javult a pápa állapota. Éjjel jól aludt, folytatódnak a kezelések. A veselégtelenség elmúlt. A Szentszék sajtóterme arról tájékoztatta az újságírókat, hogy Ferenc pápa szerdán éjjel jól aludt. A szerda esti orvosi jelentés enyhe javulást állapított meg. A mellkasi CT a tüdőgyulladás normális lefolyását mutatta ki. Folytatódik az oxigénterápia és a légzési fizioterápia. Csütörtökön újabb vizsgálatokat végeztek el rajta. Tájékoztatták a Szentatyát arról a sok ima kezdeményezésről, amelyet gyógyulásáért szerveznek. Törölték a március 1-jei szentévi audienciát. Nyugodtan telt a szerdai éjszaka a Szentatya számára. Csütörtökön reggel megreggelizett, majd folytatta az előírt kezeléseket, és további vizsgálatokat végeztek el rajta. Folytatódik az oxigénterápia. A Szentatya karosszékben ül, jó a kedélye. Elhúzódó kórházi tartózkodása miatt a március 1-jei szombati szentévi audienciát törölték, adja hírül a Szentszéki sajtóközlemény. A szerdai orvosi vizsgálatok véreredménye jó volt, a mellkasi CT normális lefolyású tüdőgyulladást mutatott ki. A pápa szerdán délután dolgozott. A február 26-án este kiadott jelentés megállapítja, hogy a Szentatya klinikai állapota az elmúlt 24 órában további enyhe javulást mutatott. A pár nappal ezelőtt észlelt enyhe veselégtelenség elmúlt. A vérvizsgálatok és az áramlási citometria az előző napi javulást erősítették meg. A Szentatya folytatja a magas áramlású oxigénterápiát. Szerdán sem lépett fel nála asztmatikus légzési elégtelenség. Folytatja a légzőtornát. A pápa szerdán délelőtt magához vette az oltári szentséget, délután pedig dolgozott. Rengeteg levél, rajz, virág érkezik a 13 napja kórházban gyógyuló Szentatyához, világszerte imádkoznak érte.
Ferenc pápa jóvá hagyta Boldog Hernández Cisneros és Bartolo Longo szent javatását. A Szentatya február 24-én hétfőn a Gemelli klinikán fogadta Pietro Parolin bíboros államtitkárt és Edgar Peña Parra érseket, az általános ügyekért felelős helyettesét, és jóvá hagyta két boldog világi hívő szent javatását, továbbá engedélyezte a szentek ügyei dikasztélium számára 5 dekrétum közzétételét. Az 5 dekrétum közül az első 2 elismeri 2 Isten szolgája élet áldozatát, másik 3 pedig 3 Isten szolgájának hősies erényeit. A dekrétumok elismerik Isten szolgája Emilio Giuseppe Capaun, egyházmegyis pap élet áldozatát, aki az Egyesült Államok Kansas állama Pilsen városában született 1916. április 20-án, és Észak-Korea Piokton börtöntáborában halt meg. Isten szolgálja Salvador Cristo világi hívő életáldozatát, aki Nápolyban született 1920. október 15-én és 1943. szeptember 23-án halt meg a Róma környéki tengerparti Palidóróban. A dekrétum elismeri Isten szolgálja Michele Maura Montaner egyházmegyés pap, az eukarisztikus tisztelet őrködő testvérei kongregáció alapítója hősies erényeit, aki a spanyolországi Palma de Mallorca született 1843. szeptember 6-án, és ott is halt meg 1915. szeptember 19-én. Elismeri a dekrétum Isten szolgálja Konigunda Sziviec lengyel világi hívőnő hősies erényeit, aki a lengyelországi Strisava Szivcovkában született 1876. május 28-án, és ugyanott halt meg 1955. június 27-én. A dekrétumokon túl Ferenc pápa jóváhagyta a Szentek ügyei dikasztérium bíboros és püspök tagjainak kedvező szavazatát két boldog szent javatásáról, akik boldog José Gregorio Hernández Cisneros világi hívő, aki Venezuela Isznotu városában született 1864. október 26-án és Caracasban halt meg 1919. június 29-én, valamint boldog Bartolo Longo, aki a dél-olaszországi Puglia tartomány Latiano helységében született 1841. február 10-én, és a Nápoly melletti Pompeiben halt meg 1926. október 5-én. A Szentatya egyúttal elrendelte egy bíborosi konzisztórium összehívását a következő szentjavatások tekintetében. Az említett személyek közt boldog Bartolo Longo neve a legismertebb, aki pályáját harcos egyház ellenes ügyvédként kezdte, majd mély megtérés után lett a rózsafüzér apostola és Pompei rózsafüzér királynőek egyhelyének megalapítója. José Gregorio Hernández Cisneros, venezuelai orvost 2021. április 30-án avatták boldoggá Caracasban. Róla tanította Ferenc pápa egyik katekézisében. Ő a hitet főként édesanyjától tanulta, amint maga mesélte, bölcsömtől fogva az édesanyám tanított az erényekre, és így gyarapodtam Isten ismeretében, hozzá pedig a szeretetét adta útmutatóul. A szeretet volt ugyanis az ő sark csillaga, amely boldog José Gregorio életét irányította. Jó és napsugaras lelkű ember volt derűs karakterrel, mély szellemi képességgel, aki orvos, egyetemi tanár és tudós lett. De elsősorban a leggyengébbekhez közel álló orvos volt olyannyira, hogy hazájában a szegények orvosaként ismerték. Mindig gondját viselte a szegényeknek. A pénz gazdagságánál többre becsülte az evangéliumot, életét a rászorulók megsegítésének áldozta. José Gregorio a szegényekben, a betegekben, a bevándorlókban és a szenvedőkben Jézust látta meg. Isten szolgálja Salvador Cristóról halála 80. évfordulóján Ferenc pápa tanította az ő mostani csendőrtisztársainak adott kihallgatáson. Salvador Cristo a II. Világháború szörnyű idejében élt, amikor Európában faüldözés dúlt, és úgy tűnt, hogy a gyűlölet logikája uralkodik el. Saját kérésére a fiatal csendőrtisztet a Róma melletti Torrin Pietra kisvárosába küldték, ahol annak a 22 fiatalembernek akart segítségére lenni, akiket az SS katonák bosszúval összefogdostak, hogy Tuszként kivégezzék őket. az ellenük felhozott vád hamisságát, a bosszúállás célzó vakdűjt, az együttérzés elfolytó gyűlöletet azonban kiforgatta annak a fiatal csendőtisztnek a nagy lelkűsége, aki azonnal önmagára vette a többiek ellen felhozott vádakat, és meggyőzte felelősöket, hogy egyes egyedül csak őt végezzék ki.
A pápa bizottságot hozott létre a Szentszéknek szánt adományok ösztönzésére. Ferenc pápa bizottságot hozott létre a hívek, a püspöki konferenciák és más lehetséges jótevők hozzájárulásának ösztönzésére. A február 11-én saját kezüleg aláírt rendelkezésével, kirográfiával Ferenc pápa létrehozta a Commissio de Donationibus pro Sancta Sede nevű új bizottságot, amely az adományozás népszerűsítésével foglalkozik. Fő feladata, hogy adománygyűjtő kampányokat szervezzen a hívek, a püspöki konferenciák és más lehetséges jótevők körében, kiemelve a Szentszék missziója és karitatív tevékenysége anyagi támogatásának fontosságát. A bizottság a Római Kúria intézményei és a Vatikánváros kormányzósága által javasolt konkrét projektekhez is finanszírozást keres, erre nyitott adományozóktól. Ugyanakkor tiszteletben tartja az egyes kúriai hivatalok függetlenségét és felelősségét a hatályos szabályozással összhangban. A bizottság jelenleg 5 tagból áll, maximum 6 tagja lehet. Elnöke Roberto Campisi prelátus, az államtitkárság általános ügyekért felelős tanácsosa. További tagjai között van Flávio Pácse érsek, a keresztények egységét előmozdító dikasztérium titkára, Alessandra Smerilli nővér, az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának titkára, Silvana Piro nővér, az apostoli szentszék vagyonkezelő igazgatóságának helyettes titkára, és Giuseppe Puglisi Alibrandi ügyvéd, Vatikánváros kormányzóságának főtitkár helyettese. Tevékenysége részeként a bizottság koordináló testületként is működik, más formális és informális adománygyűjtési kezdeményezések esetében is, mint például az 1271. kánon és a Péter fillérek keretében nyújtott hozzájárulások. Mindezt minden kezdeményezés célját és jellegét tiszteletben tartva végzi majd. A bizottság minden évben meghatározza, hogy milyen adománygyűjtő és figyelemfelkeltő kampányokat indít, meghatározva azok célját és stratégiáját. Felügyeli továbbá e kezdeményezések tervezését és végrehajtását, valamint konkrét feladatokat ruházhat át az egyes tagokra. Ezen kívül azonosítja és értékeli a pénzügyi támogatást igénylő projekteket, meghatározva a finanszírozás prioritásait. Ha a vatikáni intézmények nem nyújtanak be projektet, a bizottság tartalék alapokat gyűjthet a jövőbeni kezdeményezésekre. A megvalósítási tervet 3 hónapon belül véglegesítik.
Ablaktisztítás. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 8. vasárnapra.
Aki nem szereti testvérét, akit lát, hogyan szereti Istent, akit nem lát? Olvassuk János apostol első levelében, a 4. fejezet 20. versében. Hogyan lehet felelősséget vállalni egyházban és társadalomban, amíg nem tudok együtt élni családomban és környezetemben emberekkel? Az Isten iránti szeretetem hiteltelen mindaddig, amíg legalább meg nem próbálom és el nem kezdem az embertárs megérteni akarását. Könnyebb szeretni a tőlem távol élőket, akikkel ritkábban találkozom, mint a hozzám közel élőket, akik oly sokszor az agyamra mennek. Mégis ez utóbbiakkal való kapcsolatom árulja el, hogy milyen az Isten iránti szeretetem. Mondhatok bárkinek bármit, igazolhatom magam bármivel. Ha nem kezdem el naponta többször is Isten iránti szeretetem gyakorlatba ültetését, azokkal az emberekkel, akikből sokszor elegem van, akkor vallásosságom szép és üres szöveg marad. Akkor hangos tanúságtételem paródiává válik, és a szép szavakat már régen nem hiszik el. Akkor sem, ha szememben nem mondják meg. De ez már az ők bajuk. Az én bajom a hiteltelenség marad, és ez hosszú távon beteggé tesz. Először lelkileg, aztán testileg is. Igen, mert ebből következik önmagam helyes szeretete is. Nem az önzésről beszélek, hanem önmagam helyes értékeléséről. A kettő pedig egyáltalán nem ugyanaz. Önmagam helyes szeretete, önmagam helyes értékelése ezt jelenti. Rendszeresen magamra engedem Isten szerető tekintetét. Megengedem, hogy az ő szeretetében fürdőzzek, ölébe ülök. Röviden időt adok arra, hogy szeretkessen az Isten. Vannak, akik én időnek nevezik. Ez azonban csak akkor helyes, ha ezt az időt az én, az Istennel tölti. Ha pedig magamnak ezt nem engedem meg, mert fontos embernek érzem magam, akkor ez nagy csapda, Istentől vágom el magam. Kiesem szeretet teréből, ez a bűn. És magányossá válok akkor is, ha kívülről sokan vesznek körül, érdekből. Az érdeknek ugyanis nem sok köze van a szeretethez. Lehetek vezető, ha saját életvezetésemet nem vagyok képes megoldani. Az évközi 8. vasárnap evangéliumának szavaival vakvezet világtalant. Az évközi vasárnap szentírási részei tovább mélyítik az eddigieket, hiszen ítélkezéseim alapján ítélnek meg engem is. Ha valakit jól akarok megismerni, akkor figyeljen meg, miről beszél a legtöbbet, és hogyan beszél másokról. Mindig megrendítő, s ha számomra nem az, akkor én is beletartozom, amikor valaki sokat beszél gyatrán másokról. Ahogy mondani szokás, ömlik belőle a szenny. S ha ezt nem állítom le, legalább magamban, akkor közel állok ahhoz, amit Jézus hangsúlyoz, vedd ki előbb a gerendát saját szemedből, s csak azután keresd más szemében a szálkát. Ahogyan nézek másokra, úgy van bennem Isten szeretete. A szív bőségéből szól a száj. A férj hazamegy a munkából, és látja, hogy felesége az ablak előtt áll, és megdöbbenve ismételgeti. Nem értem a szomszédasszonyomat, milyen mosószert használhat, hiszen a kiteregetett ruhákon több folt is megmaradt. A férje odamegy az ablakhoz, és a következőt mondja feleségének. Drágám, ha megtisztítanánk az ablakunkat, akkor nem látszanának a ruhákon a foltok. Azok ugyanis a mi ablakunkon vannak. Tisztítsuk meg az ablakunkat. Jézus arra hív, hogy először mindig magamba nézzek. Ezt pedig nem lehet jól tenni, a vele töltött idő nélkül. Ha csak elemezgetve nézek magamba, Isten szent lelkének segítségül hívása nélkül, könnyen félreismerhetem magam. A jó önismeret módszereinek gyakorlását ne egyedül végezzem. Hívjam a szent lelket, aki vezet, és nem csak pár percben. Ha ezt megteszem, akkor elkezdem a 3 T-betűs gyakorlatot. Ez a gyakorlat 3 egymás kiegészítő lépésből áll. A sorrend mindenkinél más. A lényeg, hogy ezek a T-betűs szavak bevezetnek Isten valóságába, sőt, valójában ő vezet ezek segítségével végig a Krisztussivá válás szép folyamatának útján. Az első T-betűs szó a tekintet. Csak odaülök Isten jelenlétébe, magamra engedem szeretetét, ővele időzöm, s engedem, hogy ő vezessen a neki ajándékozott időben. Ő legyen a lényeg, és ne én. Elengedek mindent, ami rólam szól. Az ő dicsőségének felsugárzása az alap. Ha nem ő érte élek, és nem ő érte teszem, akkor ez a lépés önzésbe torkollik. A második T-betűs szó tisztítás. A vele töltött időben mindig tisztulok. Akkor is, ha ezt nem érzem. Az érzés megjöhet, de nem kényszerítem. Csak hagyom, hogy ő járjon át, és végezze bennem a munkát. Ez az úgynevezett szent semmittevés, a minden. a leglényegesebb az életben. Lázár testvére Mária is ezt választotta. Ebből indul el Márta tevékenykedése, és nem fordítva. A harmadik tébetű szó a tanítás. Amikor ő vele időzöm, az ő ölében ülök, és a szent semmittevésben élek, akkor értem meg a tanítást. Akkor körforgás indul el az értelmem és szívem között, s akkor ő benne és ő általa élek. Ekkor kezdek lenni, s csak ezután tenni.
Ablaktisztítás. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 8. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2024. február 8-ai adás ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel a szenvedés és a betegség értelméről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat! A Diósgyőri Egyházközség rádiós csoportjával a Szent István Rádió stúdiójából. Az előző műsorokban a Bibliáról, az Isten igéjéről beszélgettünk, és azt hiszem, hogy most egy ilyen aktuális témával folytatnánk ezt a beszélgetést, ezeket a beszélgetéseket, amiben persze természetesen az Isten igéjét, a Bibliát, mint alapot vesszük majd segítségül, illetve idézünk még néhány gondolatot szokás szerint majd Ferenc pápától is, és ezekről a gondolatokról beszélünk, belecsempészve a saját egyéni tapasztalatainkat ebbe a műsorba. Talán egy picit még visszakapcsolódhatunk a szentségek egyikéhez is, ugyanis nagyon sokszor előkerül és téma szerűen is, főleg az évközi idő vasárnapjain, amikor Jézus életének azokat a részleteit olvassuk, amikor működött, amikor járta Galilea vidékét, vagy a többi vidéket, és találkozott emberekkel, legtöbbször oda megy a betegekhez, gyógyít, aztán találkozik ördögtől megszállottakkal, találkozik olyanokkal, akik segítségre szorulnak, akik gyászolnak és vigasztalást keresnek, és nagyon emberi módon közelíti meg ezeket az embereket, ezeket a helyzeteket, és megmutatja az ő emberségén keresztül az isteni erejét és hatalmát. És egy ilyen érdekes és talán kényes téma is egy picit, ugye a betegségnek a témája, mint olyan, ami nagyon sokszor aktuális az életünkben, hiszen akár családtagjaink, akár szeretteink körében, vagy a saját egyéni életünkben is előfordulnak betegségek, és nagyon sok ember általában helytelenül értelmezi a betegségnek a jelenségét, és vannak olyanok is nagyon sokan, akik nem tudják összhangba hozni Isten akaratával a betegséget, az Isten szeretetével, és tudom azt, hogy nagyon sokan hallgatják ezeket a műsorokat, olyanok is, akik ágyhoz kötött betegek, vagy már nem tudják elhagyni az otthonukat, és sokan vannak, akik küzdenek a betegségnek a keresztjével, a nehézségeknek a keresztjével, megtapasztalják a határaikat, megtapasztalják esetleg az egyedüllétnek, vagy a súlyosabb betegségeknek a kellemetlen következményeit, és azt, hogy rászorulunk, amikor betegek vagyunk, ugye másokra, kényelmetlen, ugye sokszor segítséget kérni, de nagyon sokszor azt is megtapasztaljuk, hogy alig vannak, akik segítenek ezekben az állapotokban vagy helyzetekben, és éppen ezért nagyon sokan elveszítik a bizalmukat, és azt mondják, hogy hát, hogyha Isten a szeretet, akkor hogyan függ össze a betegség az Isten szeretetével, hogyan lehet a Biblia vagy a hitünk alapján a betegségeket értelmezni. Nektek mi a véleményetek, csak most erről az nagyon egyszerű indító kérdésről, hogy össze lehet-e egyeztetni Istent és az emberi élet betegségeit, vagy egyáltalán érdemes-e így párhuzamot vonni, hogy Isten a szeretet, de közben vannak betegségek is, vagy van-e erről tapasztalatotok, hogy mit jelent, hogyan lehet ezt így egyáltalán erről a kettőről együtt beszélni, Istenről és a betegségről?
Nekem volt egy mondat, amit nem emlékszem már, hogy hol hallottam, hogy Isten nem akarja és nem adja a betegséget, de ha van, akkor már használja. Tehát a mi javunkra. És azt gondolom, hogy hát a betegség ugye az nem, tehát ez a mi emberi bűneinkből esetleg, mondják, hogy genetika, lelki betegségekből fakad. Tehát így ez ennek a háromnak az összetevője szerintem. Tehát Isten nem adja semmiféleképpen sem, de ha már van, akkor használja. Nekem így ez jutott elsőre eszembe.
Szerintem az emberek nagy részének inkább az a problémája, hogy egyfajta büntetésként fogja fel a betegségeket, és ezzel kapcsolatosan szerintem mindenkinek van ugye egy, nyilván ez a zsigerből ez az első, ami eszébe juthat egy embernek, hogy biztos valami rosszat követtem el, vagy az én bűnös vétkeim, vagy a életem miatt történik mindez velem. Közben pedig a Jóisten soha nem akar nekünk rosszat, tehát ezt azért szerintem mindenki beláthatja.
Igen, talán ez az egyik legnehezebben felfogható dolog, mert valahol él az emberekben ez a büntető Istennek a képe is, ez a furcsa, hogy megver a Jóisten, megbüntet a Jóisten, na majd az Isten jól megveri, na majd az Isten jól megbünteti. És amikor valaki beteg lesz, akkor nagyon sokan ezt ugye ennek a büntetésnek tudják be. De hogyha nem erről az oldalról közelítjük, akkor hogy lehet ezt mégis megközelíteni, ezt a témát?
A betegség az egyfajta vezeklés is lehet. Tehát, hogy ha én beteg vagyok, vagy bármilyen, tehát akárnát, ha akármi a legkisebb, vagy akár picit nagyobb, akkor mindig felajánlom azt. Tehát megpróbálom tényleg Istennel együtt megélni azokat a napokat, és nem nélküle. Tehát nem kétségbeesésben, hanem reményben, és csak rátekintve. Mert ugye máshogy nem megy a gyógyulás igazából, csak Istennel együtt. És hogy ez van valamiért, mindig azt gondolom, de hogy a miérteket nem nagyon szoktam kérdezni, mert úgy is kiderül, vagy előbb, vagy utóbb, meg azt gondolom még, hogy a betegségek nagyon sokat segítenek abban, hogy a mennyországba kerüljünk, én azt gondolom. Tehát, hogy itt inkább szenvedünk itt, mint hogy oda át legyen még valami, amit meg kell tennünk azért, hogy a mennyországba kerüljünk.
Szerintem ugye a legnagyobb példakép, aki a szenvedésben előttünk járhat, ez maga Jézus Krisztus. Tehát ha nyilván nem tudjuk összehasonlítani a mi szenvedéseinket az övével, de azt látjuk, hogy ő miért is vetette magát alá ennek az egész szenvedés sorozatnak, és hogy milyen csodálatos megváltást kaptunk mi ezért. Tehát az, hogy valaki itt a földön szenved, amit Kriszta is mondott, ez egyfajta előképe annak, hogy a mennyország felé minél közelebb jusson. Szerintem ennek kéne egy kicsit a szemünk előtt lebegni. Nyilván ez az adott helyzetben borzasztó nehéz.
Volt-e már esetleg ilyen tapasztalat a ti családotokban vagy életetekben, hogy találkozhatok egy ilyen súlyos vagy súlyosabbnak mondható betegséggel?
Ja, nekem volt, igen. Most arra vagy kíváncsi, hogy igazából hogy vészelt át a család, mindig imádsággal, tehát sehogy más, hogy elég súlyos betegség, ott daganatos betegségről volt szó, de egy speciális formája volt, tehát ami nem öröklődik, hanem betegségből visszamaradt, tehát az volt az oka, igazából egy terhességi rubeolából állapotosság alatti rubeolából visszamaradt, egy nagy burki daganata volt nagymamámnak, és hát nyilván ez ugye a félrebeszélése nagyon sok mindennel jár, nagyon sok mindennel meg kellett birkózni, és olyan nehézségek voltak nyilván ez a család számára, és egy olyan teher volt, hogy Isten nélkül ezt nem lehetett, az ő segítsége nélkül, az imádság nélkül, úgyhogy úgy tudjuk, tehát nyugodtan és tényleg, tehát ne legyünk türelmetlenek, mindent ugye leszervezni, menjenek olajozottan ugye a mindennapi dolgok és a munka, stb. De ezt máshogy nem lehet.
Ha jól emlékszem, ugye sokszor emlegetted nagymamádat itt a műsorban is, hogy egy vallásos asszony, igen, volt. Te hogy látod, hogy ő hogy fogadta el a betegséget tulajdonképpen, amikor ez kiderült, hogy ő ezzel küzd?
megmondom, és én nem is, tehát hogy ilyen kisebb voltam, még fiatalabb voltam, és azt láttam, hogy lefogyott, de úgy nem igazán tudtam, hogy mitől, és hogy remegett a keze, mert hogy ugyanúgy csinált mindent, főzött, és volt azért vicces dolgok, amikor mondta, hogy Krisztikém kóstolt meg a levest, és akkor pont abba a kezébe vette be, ami remegett, és akkor olyan, hát ő maga nagyon jót nevetett rajta, én mondom, Nagyika, hát a másik kezeddel, vagy én megfogom, de minden áron ő akart, tehát minden áron segíteni akart, és ugyanúgy csinálni mindent, mint korábban. Semmi olyat nem láttam rajta, hogy türelmetlenebb lett volna, vagy aggódott volna, tehát hál' Istennek ez a nagyon mély depresszió, vagy nagyon mély aggodalom, meg reménytelenségbe süllyedés az én családomban sosem volt.
Ez érdekes, mert ugye általában az ember a betegséget kétféleképpen fogadja, vagy kétségbe esik, elveszíti a reményt, feladja az életet, nem akar küzdeni, belekeseredik a betegség tapasztalatába, vagy pedig gyakorlatilag észre sem vesszük rajta, hogy beteg. És pont az ellenkezője, tehát titkolja, vagy egyáltalán nem mutatja kifelé, nem akarja, hogy sajnálják, élni akar, megy, cselekszik. Gyakorlatilag ki nem derülne róla, hogy ő valamilyen súlyos betegségek küzd, mert annyira élni akar, annyira céltudatos, annyira motivált, hogy ő nem is mondja, nem is sajnáltatja magát, nem is foglalkozik a betegség tényével, és tele van reménnyel, tele van hittel odaadással, és azt gondolom, hogy keresztény emberként a betegséget valahogy erről az oldalról kell megközelíteni. Tehát valószínű, hogy nem sokat segít az, hogyha valaki magába roskad, elengedi a dolgot, feladja az életet, nem sokat segít az, hogyha gyakorlatilag minden reményét elveszíti, és nagyon jó volt talán indítónak az a gondolat, hogy tulajdonképpen az Isten soha nem akarja a betegséget, hanem alapvetően az Isten felhasználja a betegségeinket arra, hogy akár egy picit keservesebb módon is, de még közelebb kerüljünk hozzá, mert azt azért talán tudjuk mindannyian, és érezzük, hogy Istenhez a legközelebb akkor vagyunk, mikor egy picit összetörtek vagyunk. Tehát nem akkor, mikor minden jól megy, akkor általában nagyon sokszor elfelejtjük az Istent, amikor minden prima, minden jól megy, minden gördülékenyen megy. Nagyon sokszor akkor kerülünk közel, és akkor kerülnek közel emberek az Istenhez, amikor megtörtek, amikor valami úgy a földre nyomja őket, és érzik azt, hogy milyen kicsi az ember. Ferenc pápa azt mondja, amikor a betegekről beszél, és a magáról a betegségről, hogy a betegségre sohasem vagyunk felkészülve. És gyakran nem vagyunk felkészülve arra sem, hogy beismerjük életkorunk előrehaladását. Félünk a sebezhetőségtől, és minden átjáró piaci kultúra arra késztet, hogy letagadjuk azt. A törékenység számára nincs hely világunkban, így ha bajok, csapások érnek bennünket, rögtön padlóra kerülünk. Ilyenkor előfordulhat, hogy mások elhagynak minket, vagy mi érezzük úgy, hogy el kell távolodnunk az emberektől, hogy ne jelentsünk számukra terhet. Ez az első lépés a magány felé, és mérgezni kezd bennünket az igazságtalanság keserű érzése, amely miatt még az ég is bezárulni látszik. Nehéz ugyanis megőrizni a békénket Istennel, amikor másokkal és önmagunkkal való kapcsolatunk megromlik. Ezért nagyon fontos, hogy az egész egyház a betegséggel találkozva is az irgalmas szamaritánus evangéliumi példájához mérje magát, hogy hiteles, tábori kórházzá váljon. Küldetése ugyanis, különösen a jelenlegi történelmi körülmények között, a gondoskodás gyakorlásában jut kifejezésre. Hát egy picit hosszú volt ez a gondolat, de egy picit részeire szedjük, és az első mondatra térek vissza, ami azt mondja, hogy a betegségre sohasem vagyunk felkészülve, és arra sem, hogy beismerjük életkorunk előre haladását. Félünk a sebzettségtől, sebezhetőségtől, mert erre késztet a kultúránk, hogy letagadjuk a sebezhetőséget. Azért most így itt ülünk a stúdióban, és hála Istennek azt mondhatjuk, hogy egyikünk sem küzd jelenleg semmilyen olyan súlyos betegséggel, ami most itt eltántoríthatna bennünket a reménytől és a hittől. Ugye az életkorunk miatt is nyilván még nem értjük sokszor azt, hogy mit jelent, amikor egy 70 év fölötti pápa ír az öregkorról, aki azért több betegséggel is küzd és szenved, és sokszor úgy külső szemlélőként érezzük ezeket a mondatokat, de azért mégis a mi életünkben is voltak már kisebb betegségek nyilván, és mi magunk is megküzdöttünk már, ha csak egy erős lázzal, vagy egy akár egy megfázás, egy keményebb megfázással, vagy akár súlyosabb, vagy egy műtéttel, bármivel, egy kisebb, lehet, hogy csak nagyon picike, vagy apró dologgal, de tudjuk, hogy mit jelent betegnek lenni. És amikor ezt mondja a pápa, hogy a betegségnek az egyik nehézsége az, hogy megtapasztaljuk azt, hogy sebezhetőek vagyunk, megtapasztaljuk azt, hogy igen, a testünk bármelyik életkorban elgyengülhet, lemerülhet, kimerülhet, ez egy nehéz tapasztalat. Szerintetek miért fél a mai ember ettől a tapasztalattól, hogy sebezhető?
Hát, mert szerintem fél, hogy elveszti a kontrollt. Tehát, hogy nem ő irányít. Legtöbb ember szerintem ettől fél. Tehát, hogy nem tud ráhagyatkozni, nem tudja azt mondani a jó Istennek, hogy én a te kezedbe helyezem az életem, és az lesz, amit te akarsz. És ne az én akaratom legyen meg. Szerintem ez a legfontosabb. Tehát, hogy aki nem így él, az valóban pánikba fog esni.
Én nekem is ez jutott egyébként eszembe, mint Timinek. A másik pedig, hogy a magánytól félnek. Nagyon sokan, tehát félnek attól, hogy akkor egyedül maradnak, hogy ki fogja őket ápolni, ki lesz az, aki a végén ott lesz velük, hogy nem lesz senki, de a gyerekek elmennek messzire, de ez elmegy ide, ez elmegy, ez el fog hagyni, mert nem szeret eléggé. És itt van az, hogy Isten nélkül nem lehet. Tehát a kapcsolataink egészségessége az függ attól, hogy Istennel milyen kapcsolatban vagyok. Tehát a családban is, hogy ott van-e az Isten, hogy nem csak ketten vagyunk, mondjuk én édesanyámmal, hanem hárman vagyunk, hogy imádkozunk együtt. Rengeteget jelent, sőt, ez minden szerintem.
És ez miben tudja megváltoztatni egy betegnek az életét, hogyha nem veszíti el a bizalmát, a hitét, ugye a rendszeres imádságot nem hagyja abba, ez miben erősített meg egy beteget szerintetek?
Hát, hogy eltűnik az aggodalom igazából. Tehát, hogyha hálás szívű vagyok, hogyha látom, mert ugye Isten vezet az életem során az imádságon keresztül. Tehát látom azt, hogy mit kell megköszönnöm, miért kell hálát adnom. Minden apró pici dolgot észre fogok venni, amit a többi ember nem. Amit a többi ember máshogy vesz észre, esetleg egy keresztény, mert ugye más, hál' Istennek különbözőek vagyunk, és ez olyan szép. Viszont sokkal több mindent észreveszünk, mint a háládatlan szívűek. Tehát ezáltal a bizalmunk is nő Isten felé. Mi jobban megismerjük őt, kitárul az ő világa, teljesen más világba kerülünk, és sokkal könnyebb, a nehézségek megmaradnak. Persze, hogy ne, tehát ezt nem mondta senki, hogy nem lesz, tehát hogy nem lesz nehézség benne, viszont sokkal könnyebben szinte a tenyerén hordozva átvisz az Isten minket.
Hát áthelyeződik a fókusz. Nem a nehézségekkel fog foglalkozni az ember, hanem amit Kriszta is mondott, megtalálja azt, hogy miért lehet hálás. És akkor teljesen más lesz a beállítottsága. Tehát, hogyha nagyon divatos szóval szeretnénk, akkor ez a pozitív gondolkodás fog elé tárulni, ami mondjuk nyilván ezt a jó Istenre vetítjük, és nem másra. Úgyhogy érdemes lenne ezt egyébként gyakorolni, mert nyilván ebben az imádság óriási szerepet játszik.
Azt mondja a Ferenc pápa, nagyon érdekes, ahogy beszél ugye a betegségről, nyilván ő, aki súlyos beteg is, önmaga is küzd sokszor a betegségekkel, hogy a betegség felveti az élet értelmének kérdését, amelyet hittel kell Isten elé hoznunk. Ez az egzisztencia új irányára és értelmére irányuló kérdés, amelyre előfordulhat, hogy nem kapunk azonnal választ. Sokszor előfordul, hogy rokonaink és barátaink sem tudnak mindig segíteni ebben a fáradtságos keresésben, de a betegség mindig előhozza az élet igazi arcát. Az, hogy az élet sérülékeny, törékeny. Nagyon érdekes, és azt mondja Ferenc pápa, hogy ha ezt nem hozzuk hittel az Isten elé, akkor ebbe bele lehet törni, bele lehet halni. És nagyon sokan valószínű, hogy pontosan ebbe halnak bele, hogy nem értik meg azt, hogy a betegség az nem ellenünk irányul nagyon sokszor. Persze az megint egy nehéz dolog, hogy milyen hatásai vannak, hogy milyen megnyilvánulásai vannak a betegségnek, hogy igen, sokszor a testünket legyengíti, sokszor tényleg méltatlan állapotba kerülhet az ember, mondjuk testileg, fizikailag, de nagyon sokszor elfelejtjük egy testi betegségnél azt, hogy ott van a lélek is mögötte. És tehát, hogy egy testi betegség a lélek gyógyulásának az eszköze. Tehát lehet, hogy a testünk gyenge, de a lelkünk ugyanakkor erős abban a betegségben. És ami el is hangzott az, hogy nagyon sokszor igazából nem is a betegség zavar, hanem a kontroll elvesztése. Tehát tulajdonképpen az, hogy a gyeplő nem az én kezemben van. Ez a zavar a legjobban nagyon sok esetben, hogy nem tudok irányítani, mert megszoktuk a mai világban azt, hogy mindig irányítunk, mindig diktálunk, mi akarunk mindent vezetni, mi akarunk mindent eldönteni, mi akarunk mindent megvalósítani, és úgy legyen minden, ahogy akarom, ahogy nekem tetszik, ahogy én eldöntöm. Hogy ez az egoista gondolkodás, hogy minden úgy legyen, ahogy én mondom, én akarom, én elképzelem. De lehet, hogy az Istennek teljesen más az elképzelése. És negatív értelemben is nagyon rossz az, hogy a betegség által elveszítjük ezt a kontrollt, de pozitív értelemben is rossz, mert még az Isten segítségét se fogjuk így kérni. Tehát ebből a szempontból az Isten segíthetne, mondjuk például van a betegek szentsége. De hogyha elveszítem a hitemet, akkor ezt sem fogom kérni, tehát a pozitív segítséget se fogadom el, és nagyon sokszor tényleg, aki elfordul az Istentől egy betegség által, vagy így elhidegül, az nem kér már az Istentől segítséget, és ez is egy probléma, hogy vannak az egyházban lehetőségek. Ott van Szent Jakab apostol levele a Bibliában, és egyértelműen és nagyon határozottan állítja Jakab apostol, hogy ha beteg valaki köztetek, hívassa el az egyház papjait. Imádkozzanak fölötte, és kenjék meg a szent olajjal. És gyakorlatilag biztatja azt, arra Szent Jakab a betegeket, hogy ne keseredjenek el. Azt mondja, hogy hívja az egyház papjait, imádkozzanak érette, kenjék meg olajjal az Úr nevében, a megszentelt olajjal. És utána azt is hozzáteszi, hogy a hitből fakadó ima megszabadítja a betegeket, és az Úr talpra állítja őket. Ha bűnöket követtek el, megbocsájtást nyernek. Valljátok tehát meg bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Isten igen hathatós az igaz emberhez, és az igaz ember könyörgése hathatós az Isten előtt. És ez nagyon fontos, és ezt nagyon fontos megértenünk, hogy akármi is történjék velünk, nem vagyunk egyedül. Nem kell egyedül küzdeni, nem kell egyedül szenvedni, mert az Úr nem csak az örömben van velünk, hanem a szenvedésben is. És nagyon fontos, hogy ezt megértsük, hogy az Isten gyógyít. És az Istennek van ereje, az Istennek van hatalma. És talán nagyon fontos ezt megértetnünk akár a környezetünkkel is, hogy a betegség nem mindig tragédia. Nem mindig kell tragédiaként tekinteni, hanem nagyon sokszor fel kell használni a lehetőséget arra, hogy a betegségben megtapasztaljuk az Isten közelségét, hogy az Isten közel van a betegségben, hogy a szenvedésemet egyesíthetem Jézus szenvedésével, hogy átélhetem a saját szenvedésemben az Úr szenvedését, hogy megtapasztalhatom, hogy milyen volt, amikor az Úr a bűnösökért szenvedett, hogy én is szenvedhetek a bűnösökért, felajánlhatom a betegségemet. Ti erről hogy gondolkodtok? Nem tudom, hogy volt-e már ilyen tapasztalatotok esetleg, hogy például betegséget felajánlottatok az Úrnak, hogy ez hogy lehetséges, és milyen tapasztalat, milyen következmény, milyen élmény, vagy milyen más gyümölcse van ennek?
Pont mondtam most a műsor elején, hogy igen, tehát én felszoktam ajánlani a kisebbeket is, meg ugye a nagyobb fájdalmakat, és én biztos vagyok benne, hogy meghallgatják, és biztos vagyok benne, hogy sok léleknek a javára válik a tisztító tűzben. Tehát általában értük szoktam felajánlani, és mindig megkérem a szűzanyát, hogy segítsen, hogy kiszabadulhassanak azok a lelkek.
Nagyon fontos az, hogy merjük az Istennek felajánlani a betegségeinket, és merjük az Istennek megfogalmazni azt, hogy velünk együtt legyen a szenvedésben, és hogy vele együtt maradjunk a szenvedésben. És talán itt a szenvedés témakörében nem is érdemes most ebben a műsorban jobban belemenni, hiszen itt most egy pár ilyen felszínesebb tapasztalatot, nem a teológiai megközelítést próbáltuk kivesézni, hanem a saját egyéni tapasztalatunkat, és azt, hogy az Isten hogyan lehet jelen ebben a szenvedésben. Azt tudjuk, hogy Jézus, amikor eljött erre a földre, és tanított felnőtt emberként, ugye tanítóként, mesterként, ugye végül is arra ítéltetett, hogy szenvedjen, ő nem utasította vissza a szenvedést. Talán azért, mert megsejtette a szenvedés értelmét. Ugye egy ilyen jellegzetes jelenet, ugye a passióból, vagy illetve az előzményekből, amikor Jézus az olajfák hegyén imádkozik, annyira ideges és feszült, hogy vért izzadt tulajdonképpen, és kéri az Istent könyörögve, hogy ha lehetséges, múljon el ez a pohár, ez a nehézség, ez a fájdalom, a szenvedésnek ez a közelsége, de mindig hozzáteszi, hogy de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te is. Azt hiszem, hogy minden betegségnek ez egy kulcsszava. És nem mindegy, hogy milyen állapotban maradunk egy betegség alkalmával. Tehát lehetünk úgy betegek, hogy tudatosan felajánljuk az Istennek, és azt mondjuk, hogy Uram, én nem értem, hogy milyennek a betegségnek az oka, de ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. És innentől kezdve a betegségemet, a nehézségemet az Isten kezébe tettem. Ez a hozzáállás mutatja meg a betegség igazi mi voltát. Amikor megtapasztaljuk az Atyaisten betegek iránti irgalmas szeretetét, amikor megtapasztaljuk Jézusnak a kinyújtott kezét, ahogy próbál segíteni, felemelni, gyógyítani, és a remény tart bennünket életben az, hogy az Isten küld egy olyan orvost, vagy küld olyan segítséget az orvosoknak, az orvostudománynak, hogy fejlődhessen, és látjuk azt, hogy a technológia, az orvostudomány milyen gyorsan fejlődik, és Ferenc pápa nagyon sokszor beszél erről, hogy legyünk hálásak a tudományok fejlődésért, hogy rengeteg betegség gyógyítható, hogy rengeteg betegségre van gyógyszer, van gyógymód a fájdalom csökkentésére, amire hát régen nem voltak ilyen módszerek, és az Isten megadja a lehetőséget, hogy ezek fejlődjenek, ugye formálódjanak, és mindig éljen bennünk a remény, hogy az Úr nem hagy magunkra. Még akkor is, amikor fizikailag vagy fizikálisan ez nehéz, vagy terhet jelent, de mindig minden szenvedésből tanulhatunk. Azt hiszem, hogy ez annyira gazdag téma, hogy még a következő műsorban is folytathatjuk, de hát az az igazság, hogy erről beszélni sohasem elég, hiszen mindig vannak a körünkben, a családunkban szenvedők, betegek, olyanok, akik az élet nehéz keresztjét hordozzák. Mi azt kívánjuk, és azért imádkozunk, hogy mindannyian Jézussal együtt tudjuk a keresztet hordozni, és gyakran mondjuk ki a betegségben azt, hogy Atyám, gyógyíts meg, de legyen meg a te akaratod. És merjünk imádkozni a betegekért, merjünk engesztelni, felajánlani a betegségeinket, és higgyük el, hogy minden kereszt könnyebb, hogyha felajánljuk, és együtt hordozzuk Jézussal. Mindenkinek áldott délutánt kívánunk, köszönjük, hogy ma is velünk tartottak, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején a Filharmónia Magyarország miskolci és egri koncertjeit ismertetjük. Majd a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtárának programjairól lesz szó. Ezt követően a Miskolci Művészetek Háza kávézójában megrendezendő műhaklubokról is beszélgetünk. Végül pedig a Gárdonyi Géza Színház legújabb bemutatójáról, a Café Brazil című tánc fantáziáról kérdezzük az alkotókat. Rövid ajánlunkban Topolánszki Tamást, a GG Táncegér tagozatvezetőjét hallják.
Hát nekem régi vágyam volt egy hasonló dolgot csinálni, és pont ebben a fagyos légkörül, meg ahogy az egész világ áll abban, természetesen lesznek mélységei dolognak, de alapvetően szórakoztatni szeretnék, és remélem, hogy megtaláljuk azt a közös nyelvet, mint humorban, mint drámában, mint iróniában, ami egy működő darabot hozhat létre. Nagyon sokat dolgoztunk rajta eddig is, és voltak hullámvölgyeim egyébként dologban, hogy merre vigyem tovább, mi az, ami ebbe belefér. Nem egy lineáris történetről van szó, hanem sok pici epizód áll össze a végére.
Egy órakor regionális hírösszefoglalónkat és a korásti hírmondót, majd regionális sporthíreket sugárzunk. Ezután 2 órakor a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora kezdődik. 3 óra után jelentkezünk a múltunk pilléreivel, melyben Szent II. János Pál pápa életéről, pápaságának kezdeti éveiről, Budapéter teológiai tanárral Klész Beáta beszélget. 4 órakor zenei összeállításunkat hallgathatják meg. Műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jézus így szólt tanítványaihoz, ha valaki megüti egyik arcodat, tartsd oda a másikat is. Ha elveszik köpenyedet, add oda köntösödet is. Aki kér tőled, annak adj. Aki elveszi, ami a tiéd, attól ne követeld vissza. Olvasom a Lukács evangéliumban. Ha menekülsz, az ellenfeled üldözőbe vesz, vagy mihelyt összeakad veled, neki vadulva az első próbától, rongyá rúgdal. Oda nyújtani a másik arcot annyit jelent, mint nem kapni meg a második pofont. Annyit jelent, mint az első láncszem után elvágni az elkerülhetetlen rosszak láncolatát. Ellenfeled, aki ellenállásodra vagy menekülésedre számított, megszégyenül előtted, s maga előtt. Mindenre számított, csak erre nem. Megzavarodik, az a zavar lesz úrá rajta, amely már szinte szégyenkezés. Itt az alkalom, hogy magára eszméljen. Kalkuttai Terézanya gondolatai. Szenvedni ajándék, mert a szeretet jele. Az atya bizonyságot adott erről. Krisztus életében bebizonyosodott, hogy a szeretet legnagyobb ajándéka a másokért való szenvedés. Ha tisztában vagyunk azzal, hogy bűnösök vagyunk, és szükségünk van a megbocsátásra, akkor nagyon könnyű megbocsátani másoknak. Ha mástól szenvedés ér, fogadjuk mosolyogva. Ez a legnagyobb ajándékunk Istentől, hogy mosolygunk rá, hogy van bátorságunk egy nagy mosollyal elfogadni mindazt, amit másokban ad, és odaadni mindazt, amit mások által elvesz. Úr Jézus Krisztus, néped örök főpapja és szolgáid mestere, kérünk, öltöztesd megértő türelembe választottaidat, vigasztald őket csalódásaikban. Óvd meg őket a megzavarodástól, ha méltatlanul bánnak velük, töltsd el őket a megaláztatások közt szeretettel a kereszt iránt.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsássak,